estét kívánunk, ez az M2 híradója, benne külés belföldi hírek, gazdaság és sport.
Mi is jövünk a legfrissebbekkel.
Már is kezdünk. Tanácskoznak a nagyok, a legfejlettebbek egymás után tartják a csúcsokat válságügyben. Futamidő hosszabbítás vagy átmeneti felfüggesztés, a kormány a bankokkal tárgyal az adósok helyzetéről. Óriási köd volt, amelyet füst súlyosbított a kelet-franciaországi Metz közelében, 28 autó rohant egymásba.
Talmácsi az első lett a maláj nagydíjon, a magyar motoros akár ezüstéremmel búcsúzhat a 125-ösöktől.
Több csúcs találkozót is tartanak a világ legnagyobb államai a pénzügyi válság miatt szükséges teendőkről. Erről állapodott meg az amerikai elnök, az unió soros elnöki tisztét betöltő francia államfő és az Európai Bizottság elnöke az Egyesült Államokban. A megbeszélések lehetséges résztvevője a 7 legfejlettebb ipari állam és Oroszország mellett India és Kína lehet. Az elképzelés szerint az első tanácskozáson azt értékelnék, hogy eddig mire jutottak a pénzpiaci válság kezelésében, és a szükséges reformokról tárgyalnának. A további találkozókon a konkrét lépéseket egyeztetnék. Miért most tartották fontosnak az unió vezetői, hogy tárgyaljanak Bush elnökkel? Brüsszelből Nika György beszél erről.
Itteni vélemények szerint ez a Camp David-i találkozó és a most bejelentett további csúcstalálkozók megnyugtathatják a piacokat, a tőzsdéket, a befektetőket, a kisbetéteseket. Rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedésekre van szükség, vallják Brüsszelben, és eddig ugye mindenki a saját háza táján sepergetett, de ettől nem lett sokkal tisztább a helyzet, ahhoz, hogy átlátható legyen a világ pénzügyi helyzete, ahhoz meg kell változtatni az egészet, és itt jöhet szóba a több mint 60 éves nemzetközi valuta alap és a Világbank reformja is.
Pénzügyi stabilizációs csomagot tervez a dél-koreai kormány. A tervek szerint 100 milliárd dollárból garanciát biztosítanának a bankok számára. További 30 milliárd dollárból a pénzügyi szektort és az export ágazatot is támogatnák. A tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Szakértők úgy tartják, Dél-Korea egyike a globális pénzügyi válság által leginkább veszélyeztetett államoknak. Az elmúlt napokban az ország valutájának árfolyama 10 éves mélypontra süllyedt. A központi bank elnökének lemondását és új monetáris politikát követelt több mint 2000 tüntető Izlandon a parlament épülete előtt. A bank elnöke David Ottson korábban az ország miniszterelnöke volt, és a jelenlegi kormányfő szoros szövetségesének számít. A tüntetők szerint felelősséggel tartozik a válság kialakulásáért. A 300 ezeres Izlandot sújtotta eddig leginkább a globális pénzügyi válság. A Reykjavíki kormány eddig 3 bank ellenőrzését vette át, és Oroszországtól kért kölcsönt, hogy megvédje valutáját az elértéktelenedéstől. Változatos indexmozgások jellemezték azokat a közel-keleti részvénypiacokat, amelyek ma is működtek. Míg az arab világban legfontosabbnak mondott szaudi tőzsde főindexe 3,8%-os csökkenéssel zárt, addig a jordániai főváros tőzsdéje gyakorlatilag legutóbbi, azaz csütörtöki záróértékét ismételte meg. Tel Aviv tőzsdéjének vezető mutatója pedig egy rövidített kereskedési napon is 5%-kal ment feljebb. Itthon már tárgyalt a kormány a bankokkal a devizahitelek futamidejének módosításáról. A miniszterelnök tegnap a nemzeti csúcson jelentette be, hogy segíteni akarnak a növekvő törlesztő részletek miatt nehéz helyzetbe került adósokon. A híradó úgy tudja, a futamidő meghosszabbítása mellett a kormány arról is tárgyal a bankokkal, hogy az adósnak lehetősége legyen hitele átmeneti felfüggesztésére. Egy biztos, a kölcsön visszafizetését nem vállalja át az állam.
Jelen pillanatban itt még elég ilyen harci állapotok uralkodnak.
Nem csak a tennivalók bosszantják Hárshegyi Eleket. Új lakásában még be sem rendezkedett, már is attól tart, hogy nőnek a havi törlesztő részletei. 10 millió forint devizahitelt vett fel, amit 20 év alatt kell visszafizetnie. Egyelőre havonta 60 ezret.
Ez a 20 év, ez már nagyon sok, tehát már hamarabb leszelettem volna rendezni az egészet. Valószínűleg ez most nem fog így összejönni, hogyha nagyon drasztikusan nőnek majd a törlesztő részletek.
Márpedig nőnek. Ezért akar segíteni a kormány azoknak, akiknek a pénzügyi válság miatt megugranak a havi törlesztő részletei. Tárgyalnak a bankokkal a devizahitelek futamidejének módosításáról, de a pénzügyminiszter szerint más lehetőségek is szóba jöhetnek.
Egyeztettünk a bankok képviselőivel az elmúlt időszakban, hogy utána nincs végleges megállapodás, ezért nem tudok addig semmit sem mondani, ameddig a kormányülés anyag el nem készül, és a kormány nem tárgyal erről a kérdésről.
A híradó úgy tudja, hogy a devizahitelek időszakos felfüggesztésének lehetősége is szóba került a tárgyalásokon. Vagyis, hogy például fél évig ne kelljen törlesztő részleteket fizetnie az adósnak. A legnagyobb itthoni bank ügyvezető igazgatója szerint a futamidő hosszabbítás nem újdonság.
Egyfajta átütemezést folytatunk, hogyha ennél nagyobb mértékű, ennél szélesebb körülben gondolkodik a kormány, természetesen akkor is segítjük az ügyfeleinket, hogy ezt igénybe tudják venni.
Augusztus végi adat szerint az emberek körülbelül 4000 milliárd forinttal tartoznak a bankoknak devizában. Ennyi pénzt költ az állam egy év alatt az egészségügyre és a nyugdíjakra.
Csak a korrekciós nyugdíjemelés csúszik jövőre. A törvényben meghatározott 3,9%-os emelést megkapják a nyugdíjasok januárban. A pénzügyi válság miatt átdolgozott jövő évi költségvetési tervezet az 5 éves nyugdíjkorrekciós program 2009-re esedékes lépéseit érinti. Ezt a növekedést fizetnék ki éveleje helyett szeptemberben. Mint ahogy a családi pótlék sem januártól, csak ősztől emelkedne jövőre. Egyszerűbb lesz a jövőben a termékdíjjal kapcsolatos bevallás a szaktárca tervei szerint. A díjat a környezetre veszélyt jelentő termékek, például eldobható műanyag palackok után kell megfizetni, egy flakon után több mint 5 forintot. A vámosok közben már büntetnek a hiányosságok miatt. Az ellenőrzések alatt minden harmadik esetben találtak valami hibát, a bírság milliós is lehet.
Műanyag palackok egy budapesti újrahasznosító telepen, itt is ellenőriztek már a vámosok. Január óta bárhol vizsgálódhatnak, ahol például csomagoló anyagokat, kőolajtermékeket, gumiabroncsokat gyártanak vagy forgalmaznak. Az első fél évben még nem voltak szigorúak, júliustól azonban már bírságolnak.
Körülbelül 300 ellenőrzésből 100 esetben kellett szankciókat alkalmazni, bírságot kiszabni, kisebb-nagyobb mulasztások miatt, vagy azért, mert nem jelentkeztek be ebbe a körbe, vagy azért, mert rosszul töltötték ki az okmányokat.
Külön be kell jelenteni ugyanis a vámhatóságnál, ha valaki környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett, és persze be is kell vallani azt. A mulasztási bírság a vállalkozásoknál akár 1 millió forint is lehet. Egyszerűsödik azonban a bevallás, erről beszél a környezetvédelmi államtitkár. A tervek szerint ugyanannyit, 5 forint 30 fillért kell majd fizetni minden palack után, attól függetlenül, hogy milyen ital volt benne, és hogy Magyarországon vagy külföldön gyártották. Változnak a termékdíj alóli mentesség feltételei is.
Ha visszagyűjtjük újrahasznosításra a palackokat, akkor 85%-os kedvezményt lehet kapni, de csak annyi palack után, amennyit visszagyűjtöttük.
A törvénymódosításról már tárgyalt és hamarosan szavaz a parlament. A változtatásokra azért volt szükség, mert az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az eddigi szabályok ugyanis nem mindenben feleltek meg az uniós elveknek.
300 új páncélozott járművet és terepjárót vesz a honvédség. A tervek szerint 10 éven belül az összes járművet lecserélik, többségük ugyanis még a szovjet időkből való.
440 lóerős, amely a seregben nem igen volt még.
Ilyen nagy. Erről a speciális műszaki mentőkocsiról beszél a tiszthelyettes. Akár a szakadékból is képes kimenteni bármilyen harci járművet. Ilyeneket is vesz a honvédség. A következő két évben több mint 300-at.
Ezek a járművek alapvetően terepjáró járművek. A szállítóval 2018-ig van érvényes szerződésünk a szállításra. A következő kettő évben, 2009-ben, illetve 2010-ben 6 és 8 milliárd forint értékben rendeltük tőlük terepjáró járműveket.
A katonák ezekben a napokban próbálhatják ki az új technikát.
Rendkívül könnyen kezelhető, automata váltó van benne.
A hadseregben most még a járművek nagy része a szovjet időkből való. Eddig körülbelül 1000 darabot cseréltek le az 5000-ből. A tervek szerint 2018-ban már csak az új technikát használják a katonák. Ez a műszaki mentőjármű itt mögöttem több mint 200 millió forintba kerül. Jelenleg még itt van a 16. kerületi telephelyen, de pár nap múlva már csapatokhoz kerül és katonák használhatják. A híradót Novák András tudósította.
Valószínűleg feldaraboltak és elégettek egy embert a Bács-Kiskun megyei Balota szálláson. A falutól néhány kilométerre lévő tanya udvarán egy tűzrakásban találtak emberi csontokat. A rendőrök később az épületben vérnyomokra bukkantak, ezért feltételezik, hogy a gyilkos feldarabolta az áldozatát. A tanyán két német állampolgár él, mindkettőjüket keresik. A csontokat hétfőn vizsgálják meg a szakértők. Harcot indított az illegális reklámtáblák ellen Szeged városa. A történelmi belvárosok képét az egész országban nagyon szigorú szabályok védik. A boltok például csak a homlokzatra tehetnek ki reklámokat, a díszburkolatra már nem. Aki mégis kiteszi, az ellen eljárást indítanak.
Két perccel ezelőtt rakta ki a nyolcsot.
Néhány méterrel beljebb a kapu alá teszi a táblát ez a nő, amikor meglátja a kamerát. Tudja, hogy tilos az utcán reklámozni.
Műemlékileg védett, ilyen jellegű színes reklámozók nem félnek bele ebbe a környezetbe.
Az ellenőröktől is félnek, ők járják a várost és fotóznak, például az ilyen fagylalt reklámot is.
Szegeden nagyon szigorú, az egyik legszigorúbb szabályok vonatkoznak.
A Városkép Kft. Ellenőrzi, hogy betartják-e a két éve hozott szabályt.
Rombolja a városnak a képét, nyilván műemléki környezetről van szó. Ez az egyik indok, a másik indok pedig a járókelők tulajdonképpen szlalomozni voltak kénytelenek a megállított táblák között.
A fotók alapján az üzleteket már az építési hatóság keresi meg.
Nincs más lehetőségünk, el kell rendelnünk az eltávolítását, elbontását.
Aki nem bontja le, azt 100 000 forintra is megbírságolhatják. Ennek hatására a belváros néhány év alatt megtisztult a reklámtábláktól.
Szegeden különösen vigyáznak a belváros képére. Nem csak reklámozni tilos, de a védett épületekre például klímát sem szabad szerelni, különben keményen megbüntetik a tulajdonost. A Híradót Szegedről Hevér Lóránt tudósította.
Már a legnépszerűbb amerikai szórakoztató műsorok sem mentesek az elnökválasztási kampánytól. A parodisták kedvence eddig a republikánus alelnök jelölt Sarah Palin volt. Az alaszkai kormányzó most úgy vágott vissza, hogy maga is fellépett az NBC szombatesti showjában.
Az NBC honlapján az egyik legnézettebb videó, ez az interjú a republikánus alelnök jelölttel. Bár a hasonlóság döbbenetes, ez nem Sarah Palin. Az alaszkai kormányzó szerepében egy ismert humorista, Tina Fey mutatkozott be, aki könyörtelenül kifigurázta a nagypolitikában kezdő politikust. A New Yorki stúdióban szombat este újból egy Palin paródiát adtak egyenes adásban. És a meglepetés, az igazi Sarah Palin közben a folyosón várakozott. Majd Tina Fey-t váltva ő lépett a színre. Az Eskimo Barbie-nak vagy rúzsos pitbullnak is nevezett alaszkai kormányzót politikai reppel is köszöntötték. Ez alatt az első számú jelöltek az ingadozó Virginia és Florida államokban kampányoltak. McCain korát cáfoló hévvel kelt ki a demokraták adóemelési tervei ellen, míg Obama az egészségügy fejlesztéséről beszélt. A nap főszereplője volt még Colin Powell is. A volt vezérkari főnök és Bush elnök egykori külügyminisztere bejelentette, nehéz döntést hozott, de ő is átáll Obama oldalára.
Mintegy 2000 kurd tüntető csapott össze rendőrökkel Törökországban. A demonstrálók Abdullah Öcalan Szakadár kurd vezető fogvatartási körülményei ellen tiltakoztak. Az előre bejelentett békésnek induló tüntetésen egy maroknyi csoport azonban kövekkel támadta kivezényelt biztonságiakra. A rendőrség végül vízágyúkkal és könnygázzal oszlatta fel a tömeget. A Szakadár kurd mozgalom vezéralakja Öcalan életfogytig tartó büntetését tölti egy Isztambultól nem messze fekvő börtönszigeten, ahol ő az egyetlen fogva tartott. Jobboldali tüntetők csaptak össze rendőrökkel Kijevben. A magukat testvériség csoportjának nevező demonstrálók az ellentmondásos megítélésű ukrán felkelők hadseregére akartak emlékezni, amely a II. Világháborúban egyaránt harcolt a náci és a szovjet hadsereg ellen. Mivel a tüntetőknek nem volt engedélyük, a rendőrök meg akarták akadályozni, hogy Kijev főterére vonuljanak. Az összecsapásban több rendőr megsérült, csaknem 100 felvonulót letartóztattak. Utcai összecsapásokba torkolott a jobboldali szélsőségesek roma ellenes megmozdulása az észak-csehországi Litvinovban. A rendőrség megpróbálta feloszlatni a mintegy 300 szélsőséges engedély nélküli menetét. A radikálisok egy roma telepre akartak bejutni. A randalírozók kövekkel és üvegekkel támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal válaszoltak. A szélsőségesek 3 újságírót is megvertek. Csaknem 100 illegális afrikai bevándorlót találtak egy kis hajón a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteknél. Mire felfedezték őket, egyikük meghalt, 5 pedig megsérültek a hánykolódás közben. A teljesen kihűlt és a hosszú úttól meggyötört embereket egy katonai tankerről látták meg néhány kilométerre Gran Canaria partjaitól. A hajót ezután kikötőbe vontatták, a katonák és a Vöröskereszt munkatársai élelmet, innivalót és meleg ruhát adtak a menekülteknek. A Kanári-szigetekre rendszeresen érkeznek a nyomor és a háborúk elől menekülő afrikaiak, akik Spanyolországon keresztül próbálnak bejutni Európába. Megcsapolták Nicolas Sarkozy francia elnök bankszámláját. A csalók még szeptemberben megszerezték az elnök személyes bankszámlájának kódjait, és pénzt is leemeltek róla. Egyes jelentések szerint csupán kisebb összeget. Nicolas Sarkozy a párizsi államügyészhez fordult, aki az eset felgöngyölítésével a bűnügyi rendőrséget és a pénzügyőrséget bízta meg. Közben a kormány is vizsgálatot indított az ügyben. A csalókat egyelőre nem találták meg, azt viszont feltételezik róluk, hogy nem amatőrök. Tömegbaleset történt ma hajnalban egy kelet-franciaországi strádán Metz közelében. 28 jármű rohant egymásba, egy ember meghalt, 39-en megsérültek. Hatalmas volt a köd, ráadásul azon a szakaszon egy szalmakazal is égett, így sűrű füst terjengett az autópályán, ez okozta a balesetet.
A baleset után 150 tűzoltókocsi és 50 mentőautó érkezett a helyszínre. A halálos áldozat az egyik gépkocsi 72 éves vezetője volt. A 28 összetört jármű egyike egy busz, amely angol turistákat szállított. A tűzoltók és a mentők azonnal a helyszínre érkeztek. Őszintén mondhatom, egy másodpercet sem késlekedtek, a mentésben minden tőlük telhetőt megtettek, mondja a francia rendőrtiszt. A baleset a hajnali ködben történt a Párizst Strasbourggal összekötő autópályán, Metz város közelében. Az út mentén egy szalmabála is égett. Az egyik autó vezetője valószínűleg megijedt a lecsökkent látótávolság miatt, és beletaposott a fékbe. A mögötte haladó járművek ebből azonban mit sem láttak, illetve csak későn. A sérültek között 8 gyermek is van. A fontos európai útvonalon sok a külföldi jármű. A francia és a brit sérültek mellett akadnak svájci, belga és luxemburgi állampolgárok is.
Legkevesebb két ember meghalt és többen megsérültek India fővárosában, Új-Delhiben, amikor egy még épülő híd egy darabja leszakadt és rázuhant az alatta haladó járművekre. A munkások éppen egy betondarabot próbáltak daruval a híd tetejére rakni. Az átkelőt egy metró beruházás részeként építik. 2010-re kell végezniük, mert akkor rendezik a nemzetközösségi játékokat Új-Delhiben. Több mint 50 ezer dollárt, vagyis 10 millió forintnak megfelelő összeget fizettek gyűjtők az utolsó Titanic túlélő tárgyaiért egy árverésen. A luxushajó egykori utasa ma 96 évesen az angliai Southamptonban él, abban a városban, ahonnan első és utolsó útjára kifutott az elsüllyeszthetetlennek hit gőzös. Az idős hölgy azért bocsátotta aukcióra tárgyait, hogy a bevételből fizetni tudja idős otthoni ápolásának költségeit.
Melvin Adin mindössze 2 hónapos volt, amikor a Titanic elsüllyedt. Édesanyja és testvére életben maradt, édesapja odaveszett. A bőröndöt a család már a New York-i rokonoktól kapta. Egy ilyen bőrönd igencsak sokat ér a gyűjtőknek, becsben tartják, mondja az árverés vezető. Melvin a 8 éves volt, amikor megtudta, hogy Titanic túlélő. Édesanyja mesélte el megmenekülését. Egy zsákba tettek bele, és úgy engedtek le mellé a mentőcsónakba, mondja. Az asszony ma ebben az idős otthonban él, amiért havonta 3000 fontot fizet, de nem futja a nyugdíjból. Ezért is bocsátotta árverésre emléktárgyait. Ahogyan az aukció híre elterjedt, akadtak olyanok is, akik segítséget ajánlottak. Ez a virginiai nyomdász csekély havi adományt ajánlott fel a hölgynek. Ugyan nem gyűjtő, de érdekli a Titanic története, és több túlélővel is találkozott már korábban. Most boldog, hogy így segíthet.
A sporthíreket Török Olivér mondja el, ma Talmácsira lehettünk büszkék, ugye?
Így van, teljesen jogos a büszkeség, hiszen egyre közelebb kerül az ezüstéremhez Talmácsi Gábor. Egyik kedvenc pályáján a világbajnoki címvédő magyar pilóta a második helyről rajtolt a gyorsasági motoros VB utolsó előtti futamán.
A sor szerencsére ismétli önmagát, 2007 után 2008-ban is Talmácsi Gábor nyerte a maláj nagydíjat úgy, hogy ideig óráig Jan Monné, valamint Bradley Smith tudta veszélyeztetni a magyar versenyző elsőségét. A világbajnokság második helyére hajtó Talmácsi egyik legnagyobb ellenlábasa, Stefan Bradl műszaki hiba miatt kiállt, Simone Corzi pedig harmadik lett Talmácsi és Bradley Smith mögött. Az utolsó futam előtt Talmácsi második az összetettben, 6 ponttal megelőzve Simone Corzit és 19-en Bradl.
harmadik már voltam a bajnokságban 2005-ben, tavaly megnyertem, most a második hely lehet a cél, ahol most állok. Nehéz lesz, mert a fiúk nagyon keményen nyomják, nincs okom a panaszra, mert nyertem, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
A 250 köbcentis kategóriában a spanyol Bautista győzött, de az olasz Simoncelli lett a világbajnok, miután a harmadik helyen végzett. A Forma 1-es kínai nagy díjon Hamilton és Massa kemény csatájára lehetett számítani.
A legnagyobb izgalmakat a rajt hozta Shanghaiban. A pole pozícióból induló Lewis Hamilton simán eljött a McLarennel, míg a hátsó traktusokban a lögdösödésnek a Toyotás Jarno Trulli lett a legnagyobb vesztese, aki előbb kicsúszott, majd ki is állt. Amíg Hamilton gondtalanul körözött az élen, addig csapattársát Heikki Kovalainent egy defekt hátráltatta, a végén aztán ki is állt. A két Ferrari is nem túl nagy elszántsággal üldözte az élovast, aztán a címvédő Kimi Räikkönen előzékenyen maga elé engedte a világbajnoki címre még aspiráns Felipe Massát, így a brazil lett a második, a finn pedig a harmadik. Hamilton győzelmével 7 pontra növelte előnyét az összetettben Massa előtt, így a brazil nagy díjon dől el, ki lesz az újdonsült világbajnok.
Senki sem gondolta volna, hogy nem Nadal és Federer játsza majd a madridi férfi tenisztorna fináliát, ők azonban az elődöntőben kiestek.
Aki túltette magát a csalódáson, hogy a madridi mestertorna döntőjében Nadal és Federer helyett legyőzőiket, Murrayt és Simont kell csodálnia, biztosan nem bánta meg, hogy kilátogatott a mérkőzésre. A skót és a francia összecsapása ugyanis hihetetlen labdameneteket és óriási küzdelmet hozott. A meglepetés döntőben papírforma eredmény született. A negyedik kiemelt Andy Murray két játszmában 6-4-7-6-ra legyőzte Simont. Ezzel ő lett a mestersorozat 8. állomásának győztese, és pályafutása 7. torna győzelmét könyvelhette el, ráadásul 360 ezer euróval gazdagabb lett.
Kellemetlen meglepetés. Két győztes meccs után az MKB Veszprém Izlandon szerepelt a férfi kézilabda bajnokok ligája harmadik fordulójában.
Ha csak egy gólos különbséggel is, de otthonában a pirosmezes Haukár Hafnarfjörður volt az úr. A sérülések miatt egyetlen szélsővel, a szlovén Koraziával felálló MKB Veszprém már az elején sem találta ellenszerét az olimpiai ezüstérmeseket és soraiban tudó izlandi csapat játékának. A hazai gárda eleinte csak 1-2 góllal vezetett, majd fokozatosan elhúzva a szünetre 16-10-es előnyt harcolt ki. A folytatásban is hiába próbálkozott a magyar bajnok, nem sikerült sokkal közelebb kerülni. Az utolsó 10 perc hatalmas hajrája ellenére elmaradt az egyenlítés, Eklamovics utolsó találata csak a végeredmény szempontjából sejtetett szoros meccset. A Haukár 27-26-ra győzött, és ugyanúgy 4 pontos, mint a csoport második Veszprém, illetve a listavezető német Flensburg.
Az Eger férfi vízilabda csapata főtáblára került az Euróligában, miután 9-5-re legyőzte a Barcelonát. A labdarúgó Soproni Ligában Diósgyőr Újpest 0-0. A futók reggel 9-kor az idei labdarúgó Európa-bajnokság döntőjének is otthont adó Ernst Happel stadionból vágtak neki a 321 kilométeres, 5-napos Bécs-Budapest szupermaratonnak.
Az első nap még a tapogatózás jegyében telt, és a Bécs-Pozsony közti 92 kilométer után az esélyesek jó teljesítményéről beszélhetünk. Igaz, ez a nap még nem a nagy előnyök megszerzéséről szólt. A férfiaknál a lengyel Janicki nyerte a nyitó etapot, aki másfél perccel előzte meg Gyuri Ferencet, és 2,5-el Vozár Attilát. A nőknél Maria Bakti győzött az első versenynapon, míg a férfi csapatoknál a Dover vezet a Vasas Humansoft előtt. Utóbbi egyesület női csapata viszont vezeti a hölgyek váltó versenyét.
Kedves nézőink, 23 óra 8 perc kor sporthét az M1-en. Köszönöm a figyelmet, Gerda.
Köszönjük, Oliver. Most pedig időjárás jelentés következik Rájsz Andrással.
Jó estét kívánok, kedves nézőink. Szerintem mindenki teljes kiképzés kapott anticiklomból az időjárás jelentések alkalmával, hiszen mostanáig ez határozta meg időjárásunkat, és a folytatásban is valami hasonló ígérkezik. Jelenleg ez a bizonyos anticiklon Magyarországot is nagy mértékben érinti, befolyásolja a légterét, látható, hogy kevés a felhő, és ettől északra vonulnak nagy sebességgel a légköri frontok vastag felhőrendszerei. Az előrejelzések szerint erre számítunk a következő 24, illetve 48 óra folyamán is, tehát északra szorulnak ki a frontok, a Brit-szigetek fölött például kimélyül majd egy nagy kiterjedésű mérsékeltövi ciklon, és az izobárok sűrűsége alapján arrafelé viharos szélre lehet következtetni, nem úgy, mint nálunk, ahol gyakorlatilag egyetlen egy izobár sincs, csak ez az M betű, ami ezt az anticiklont jelöli. Hőmérséklet szempontjából is változás várható, hiszen délnyugat felől a már említett Brit-szigetek fölött kimélyülő ciklon előoldalán egyre melegebb levegő érkezik, tehát a sok napsütésben, a következő napokban a nappali felmelegedés is erősödni fog. Az éjszakák azonban még hidegek, holnap hajnalban is szinte mindenütt várható talajmenti fagy, 2 méter magasan pedig elsősorban a völgyekben csökken fagypont alá a hőmérséklet. Párássá válik a levegő és foltokban köd is megjelenik. Ez azonban holnap még a délelőtti órákban megszűnik, ezt követően holnap is napos, száraz időre számítunk. Felvidéken lesz változóan felhős az ég, de csapadék ott sem lesz. Tehát az első munkanapot az időjárás kellemesebbé teszi a közérzetünket mindenképpen. Délen akár 19 fok is előfordul majd a Dunántúlon, és a Duna vonalától keletre is sok napsütésre számítunk. Északon növekszik meg kissé a felhőzet, csapadék azonban ott sem lesz. És ahogy említettem, tovább erősödik a nappali felmelegedés a következő napokban egészen csütörtökig. Szerdán helyenként akár 21 fok is lehet, ahol majd sütni fog a nap, mert már lesznek olyan helyek, ahol délelőttig tartja magát a köd, és csak délben oszlik fel, itt várható a hűvösebb. Egyébként csütörtökre növekszik meg átmenetileg a felhőzet, és akkor észak-keleten lehet jelentéktelen eső. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Dogville a menedék című dán-svéd-francia koprodukciós film Nicole Kidmannel a főszerepben. Hírekkel legközelebb az M1-en 22 óra 50 perckor jelentkezünk. Köszönjük, hogy figyeltek ránk.
Viszontlátásra.
Szabadságharcos, magyar forradalmi szabadságharcosok nem más nemzet által, hanem itt ellenkező. Egy olyan ügyet, amelyben egybe volt a magyarral, és ahogy.
A kaposvári Csiki Gergely Színház nagy vihart kavart rendhagyó előadása a forradalmi eseményekről. 56.06. Őrült lélek, vert hadak. Szerdán 21 órakor az M2-ön.